Mivel ugye magánéletben tegeződünk,
Hogy
ezért
ne?
talán elnézik majd biztosan a hallgatók is, hogy tegeződünk. Május végén töltöd az 50.
Igen.
születésnapodat. Ez alkalomból lesz Aradon egy, mondhatjuk úgy, hogy retrospektív kiállításod?
Még mondjuk korai a retrospektív elnevezés, de egy olyan kiállítás, ahol beszeretném mutatni az alkotási korszakaimat a 90-es évek elejétől egész mostanáig. Lényegében egy válogatás lesz. 35-40 rajzot fogok kiállítani, és szobrot egy ilyen 50-60.
Melyik az az időszak, vagy az a korszak, amióta alkotónak tartod magadat? Tehát amióta vannak olyan munkák, amelyek kiállításra méltók?
Általában a képzőművészek életében már úgy számítják, hogy az utolsó év az már alkotói évnek számít, mivel hogy diploma év, és az akkor alkotott munkák azok már ilyen érettebb, nem tanulmányjellegű munkák. És akkor kezdtem én is, 88-ban végeztem Jósiba, és az első megjelenésem kiállításokon a 88-as, 87-es évhez kötődnek.
De gondolom, hogy már korábban is készültek munkák. Abból a korszakból valami kerül el ki.
Vannak munkák, amik ki lesznek állítva, kompozíció órákról szabad témákat kaptunk, és már másod-harmad éven olyan jellegű munkákat készítettem, melyek mai napig még megvannak, mint alkotás.
Nagyon sokan gyerekkorukban rajzolnak, gyurmálnak, faragnak is, de mikor jött az az elhatározás, vagy az a ráébredés, hogy ez lesz a hivatásod, ezt választott pályául?
10 éves voltam, elvégeztem a 4. osztályt, és vakáció előtt a művészeti liceumból kijártak tanárok falura, ilyen toborzás féle. És természetesen jöttek Szapári ligetre is, ahol én akkor laktam, és bemutattam a rajzaimat, azt mondták, hogy érdekesek, hogy jelentkezek felvételire ősszel. Jelentkeztem, bejutottam, úgyhogy 10 éves koromtól lényegében ebben élek.
Ez volt a művészeti liceum Aradon?
Igen, de ez már az 5. osztálytól, és utána folytattam a művészeti liceummal, és tovább.
Milyen háttérországot jelentett Szapári liget, meg Kis Jenő a szülővárosod? Az mit nyújtott?
Egy bizonyos rustikusabb falusi életet, így, hogy visszagondolok. Volt persze nagy kertünk, a mai napig még megvan, sok szöllővel, ott volt a körös. Óriási terek, kibontakozási lehetőségek, kapcsolata a fával, a természetes anyagokkal, borospincével.
Ez hozzásegített ahhoz, hogy a művészet iránt érdeklődjél?
Igen, mert mindig csodáltam a régi kopott szerszámokat, és ezt valahogy úgy vezettem át a művészetbe, hogy patina keretén belül próbáltam elérni ezeket a régi felületeket, meg a régi időkre utaló nyomokat, és akkor így jöttek létre a legelső archaika jellegű szoborsorozatok, ahol ugyanezeket a régi civilizációk nyomait próbáltam újrahasznosítani, és kortárs szempontból bemutatni.
A művészeti iskola és az érettségi után következett, amint már említetted, a Jászvásári Képzőművészeti Egyetem, aztán volt még egy pécsi egyetem, időben is, térben egymástól elég távol. Mit nyújtott a két különböző egyetem, két különböző közeg?
A jászvári korszak is egy nagyon érdekes volt, olyan szempontból, hogy annak idején nagyon nehéz volt bejutni, főleg szobrászatra, mert Kolozsvár megszűnt, mármint a képzőművészeti oktatás, csak az ipari maradt. Bukarestben esti volt, úgyhogy Jasba volt lehetőség 2 évenként. És 7-en jutottunk be, abból nagyon érdekes, 3-an voltunk magyarok akkor a Jasiba. 2 székelyföldi kollégával végeztem, egy vásárhelyi hölgyel, 2 jasival és egy bukarestivel. Amit nyújtott a város, az a történelme, a művészeti múzeuma. Azt kell tudni Jászvárosról, mivel hogy főváros volt. Óriási adományokat kaptak például a Louvre múzeumtól. Eredeti gipsz mintákat vettek le a Louvre múzeum gyűjteményéből, archaikus szobrokat, klasszikus szobrokat. Ebbe egyedülálló Jasi múzeum a mai napig.
Ez volt még a rendszerváltás előtt?
Igen. Később jött a gyakornokság, ki voltam helyezve Piskire, a úgynevezett márványgyárba, és dolgoztunk persze a palota részére. Mindenféle oktattunk gyerekeket, tanítottuk őket faragni.
Tehát a Ceausescu palota, vagy a népháza részére kellett Piskina márványfejtőben dolgozni, szobrászként?
Igen. Az érdekesség az volt, hogy mondjuk a szobrászokat oda kihelyezték, az egy, de mindenkit kihelyeztek oda, festőket, textil művészeket, mindenkit.
És milyen volt a képzőművészek megítélése a munkások, mérnökök körében?
Nagyon érdekes, úgy voltunk besorolva, mint képzőművészmérnök, viszont figyelembe vették a végzettséget, és régi gipszmodelleket is előszedtek a palota részére, ezt restaurálgattuk, úgyhogy szakmai szempontból mondhatnám, egy ilyen mesteri iskola volt a 2 év, megismertem az anyagokat, a bányákat, a különböző kidolgozási lehetőségeket, már akkor csúcs technológia volt a Piskin, a márványgyárban, olasz gépek, korongok, stb. Rendszerváltás után átjöttem Aradra, a tanáraim vártak, volt tanárok, és eljöttem a művészeti liceumba, ahol 10 évet dolgoztam.
Jelenleg pedig egyetemi docens is vagy, úgy tudom, a Temesvári Egyetemen, a képzőművészeti fakultáson.
Igen, 99-től nyertem felvételit oda, mint adjunktus, és azóta is ott vagyok.
Még egy kicsit kanyarodjunk vissza Pécsre. A rendszerváltás után egy teljesen más közeg, más környezet, mit lehetett onnan meríteni?
Pécs is egy nagyon érdekes dolog, mint kitérő annyit tudnánk mondani, hogy egy lépéssel a magyarországi képzőművészek előbbre voltak, mint mink. Ők már megszervezték a képzőművészeti akadémiát, ami nálunk a mai napig nincsen. Azért szervezték meg, hogy valahogy összekapcsolódjon ez a művészeti oktatással. Mivel hogy egy egyetemről van szó, Pécset, és nem képzőművészeti fakultás, amilyen volt Kolozsváron, Bukarestben, sőt Budapesten is, ők hamarabb fel tudták építeni a doktori képzést és a mesteriskolát. És mivel hogy itt is már éreződött ez a háttér, hogy muszáj doktori legyen, akkor elmentem még első közt Pécsre, a Bencsik István mesterhez, tanárhoz.
Kiállításaid voltak Heidelbergtől egészen az arab emírségekig. Ez azt jelenti, hogy munkáid is megtalálhatók a világ minden pontján?
A munkák szerepeltek ezeken a tárlatokon, de nem mindenhol, hol visszajöttek. Voltak egzotikus egyéni kiállítások, nem is olyan rég például Marokkóba, Agadirba, képzőművészeti kapcsolatok révén, meg Rigába például részt vettem egy ilyen kvadriennálén. Többek közt küldtem munkákat Japánba is, meg ilyen egzotikusabb országokba.
A legutóbbi köztéri alkotásod az Aradi Salac Gyula szobor, ha jól tudom, vagy azóta még készült, frissebb. Köztéren látható munka?
Nem, az a legutolsó munkám. Előtte készült, itt van a gipsz változata a háttérbe, ez a nadlaki evangélikus templom alapkőletételére készült kompozíció.
Aradon azelőtt is dolgoztál egy nagy munkán, a szabadságszobor kiszabadítása után. A restaurálást végző csapatnak is tagja voltál, vagy éppenséggel koordinátora, vezetője?
Igen, én foglalkoztam a talapzat restaurálásával és a összeszedésével. Lényegében 84 darab követ kellett megtalálni, amiből 83-at sikerült is eredeti formában, amiket persze kellett restaurálni, főleg belül.
Tehát most a 9 éve felállított szabadságszobor talapzata, az szinte egy az egyben az eredeti.
Igen, eredeti kövekből áll, egyetlen egy kő, egy ilyen szürke andezit, amit Csíkszereda környéki bányából hozattuk akkoriba. Amit kell tudni a szabadságszoborról, hogy egy magyarországi restaurátor csoporttal közösen arra a koncepcióra jutottunk, hogy meg kell hagyni azokat a kopásokat, töréseket, zúzásokat a köveken, hogy mutassa a történelemnek a lefolyását, és a valós restaurálás, a vaskapcsok beépítése, ollomházok felújítás, azok belül vannak. Szóval a restaurálási munkám nagyobb része az nem látszik, az belül van.
Milyen érzés volt dolgozni olyan alkotáson, amit több mint 100 éve avattak fel Aradon, aztán hosszú évtizedekig a Vársáncban volt, illetve a várban szétszedve, eldugva.
Nagyon érdekes volt, fel lehetett fedezni, mivel hogy nem igazán létezett szakirodalom ilyen, mert ez nem csak restaurálás, én mindig ezt ki is hangsúlyoztam, szerintem fontosabb volt az újjáépítés, mint a restaurálás technológiailag. Fel kellett fedezni a munkásoknak a stílusát, hogy hogy dolgoztak, és a vaskapcsok vágási irányából például fel lehetett fedezni a köveknek a sorrendjét.
Az is kiderült, hogy akkoriban milyen technológiával, vagy milyen eszközökkel rendelkeztek?
Természetesen nagyon érdekes technológiájuk volt, különben egy nagyon régi, már az ókorban találták ki, a görögök. Pontosan azért, mert például mondjuk csak Delfibe, földrengéses területen épültek ezek a templomok, először fából, később márványból. És hogy ezek mégis megmaradjonak, akkor azt találták ki, hogy vaskapcsokat ólomágyba helyeztek, és ezek fogták össze az oszlopokat a felső kőgerendákkal. És így az egész épület lényegében nagyon rugalmas volt. Ugyanezt a technikát alkalmazták annak idején, és én is ezt folytattam a Szabadság szobornál, úgyhogy eredeti technológiával ólomágyba fektetett vaskapcsokkal fogtuk össze a köveket. Nagy rések vannak hagyva a kövek közt a tágolások miatt, amik be vannak természetesen tömve egy puhább típusú anyaggal, hogy a tágolás azt tegye tönkre és nem magát a köveket.
Sokan és sokszor mondták már, hogy Zala György szabadságszobra az Arad egyik legszebb, hanem a legszebb köztéri alkotása jelenleg. Osztod ezt a véleményt?
Természetesen, sőt, megmerem kockáztatni, hogy annak idején Közép-Európa egyik legszebb szobra volt. Annyit kell tudni a szobor kompozícióról, hogy ő átvett egy tervet.
Huszár
Adolftól, igen, amit ő egy picit fejlesztett. Kisebbre készítette a talapzatot egy lépcsőfokkal, és nagyobbra készítette a figurákat. Nincsenek arányba egymással a figurák, külön készültek, külön kiállításokon is voltak bemutatva, de így összhangban végül is egy ilyen frissességet sugall az egész kompozíció.
Néhány évvel ezelőtt bemutattak egy albumot a Szabadságszobor történetéről, illetve újraállításának a történetéről, amelyen jelen volt Dávid Ibolya, Magyarország volt igazságügyminisztere is, aki annak idején sokat tett a Szabadságszobor kiszabadításáért, és ott elmondtad azt, hogy Zala György a Hungária szobor alakot egy bajor parasztlányról mintázta, jól emlékszem?
Igen.
Eléggé meghökkenést keltett ott a hallgatóság körében. Kifejtenéd ezt, hogy hogy is volt ez?
Ez úgy működött, hogy annak idején létrejött mondjuk egy mostani szervezet formában egy alapítvány, aki pénzt gyűjtött, elindította a szobornak az elkészítését, stb. Készlet egy szobor. Minden köztéri szobor után létrejött egy úgynevezett ellenzéki időzőjelbe alapítvány, akik persze kritizálták. És akkor egyik fő kritikai pont az volt, hogy ez nem szabadságharc, ez túl allegorikus, ilyen római, stb. És egy másik az volt, hogy Zala György frissen végezte a Müncheni Egyetemet, és még látszik, hogy az akkori modell egy ilyen erős bajor parasztlány volt. Ezt különben az aradi közlönybe találta meg a múzeumban, az újságban, nem én találtam. De valójában így is van, mert eléggé ilyen bajoros testtartása van, meg fizikuma a hölgynek.
Mit jelentett a 9 évvel ezelőtti újraállítás, illetve manapság, hogyha elmész ott az Aradi 13 vértanú emlékműve előtt, akkor úgy megdobban a képzőművésznek a szíve, hogy ő is hozzájárult ehhez az újraállításhoz? Vagy rutin munkának tekinthető?
Egyetlen nem rutin munkák. Európai viszonylatban az aradi szobrok újra visszaállítása ezek szerintem egészen unikátumok voltak. És még a mai napig is azok maradtak.
Aradnak a mai város vezetése mennyire becsüli meg a köztéri alkotásokat?
El lehet mondani, hogy ez létezik. Engem is sokszor hívnak, mikor valami történik, például legutóbb az újaradi Szent Háromságot lesprézték, és akkor megkérdeztek, hogy az hogy lehet eltávolítani, meg milyen technológiával. Persze megmondtam, hogy, és ezt be is tartották. Úgyhogy ilyen szempontból elindulóban van egy ilyen folyamat. Beszéltünk arról is, hogy a bronzszobrokat nem kell feketére lefesteni. Kivétel a Szent Háromság, a színház előtti, az már akkor le volt feketére festve, pontosan azért, hogy mivel nem volt túl nagy alkotás, ne veszen el a térbe.
Gyakori Aradon az, hogy köztéri alkotásokat megrongálnak?
Egyáltalán nem gyakori, mondhatnám, hogy Bécsbe és Budapesten is sokkal gyakoribb, de ezek valahogy már beletartoznak az ilyen finom spréjezések a városi szubkultúrába. Ez egy dolog, és a vandalizmus, mikor letörnek szobrokat, vagy lefűrészelik, vagy egyszerűen a fémtolvajok elviszik és eladják a rezet, ez jellemző ugyanúgy Magyarországra is, mint Romániára is.
Szó esett eddig Szapáry Ligetről, Kisjenőről, a tanulmányokról, kiállításokról. Mondjuk el azt is, hogy most itt beszélgetünk a műteremben, illetve a családi házhoz tartozó műteremben, Mondorlakon. Aradtól körülbelül 10-12 kilométerre lévő település ez?
Igen. azért költöztünk ide, mert tudatos volt bennem az, hogy ezek a műtermek hosszú távra nem biztosítanak egy alkotási kibontakozást, és itt végre tudok nyugodtan dolgozni, amikor akarok, éjjel-nappal, bármit, bármikor.
Tehát Aradon bérelni kellett műtermet?
Nem, szövetségi műtermek voltak, és megkaptam annak idején az egyik műtermet, csak sajnos tönkrementek. Szerkezetileg is, meg infrastruktúra szempontjából is víz, villany, és már használhatatlanok. Vagy felújítják őket 100%-osan, vagy le fogják bontani. Jelenlegi formában nem lehet alkotni. Egy műterem még megmaradt, de a többiek már tönkrementek.
És ez a kiköltözés Mondorlakra, Hegyaljától nem messze. Ezekben a menekülést is jelenti a városzajától, tehát kell a csend és a nyugalom az alkotáshoz?
Természetesen kell a csend, a nyugalom. Nagyon szeretem, ha van saját kertem, saját szőlő, mivel hogy a Hegyalja közel van, természetesen vásárolok szőlőt, és bort is készítek saját részemre, persze nem sokat.
Milyen borokat, a híres ménesi kadarka is megtalálható közöttük?
Az még nem, de Cabernet Sauvignon, Merlot, Blauburger, Király Leány, Olasz Riesling, ezek.
És mikor dolgozol?
Attól függ most, hogy van terem, akkor tudok dolgozni éjszaka is, nappal is, árnyékba is, fénybe is, mikor hogy kedvem van, és persze időm.
Mi a legfontosabb? Maga az alkotási folyamat, amikor készül egy munka, és dolgozol rajta, és tudod, hogy még ezt meg kell csinálni rajta, vagy hogy fog kinézni, vagy amikor elkészül, tehát a befejezett munka. Melyik okoz nagyobb elégtételt?
Szerintem mind a kettő, de szobrászat mondjuk egy picit különbözik a festészettől, legalábbis szerintem, mivel hogy egy munka kigondolása az akár korábbi is lehet, és a kivitelezés az akár éveket is felvesz. Ilyen szempontból a spontaneitás, meg amit a festők szívesen használnak, az a szobrászatra nem annyira jellemző, esetleg a mintázásnál, bronzöntésnél.
Melyik a kedvenc anyagod?
Ideig a kedvenc anyagom, ebből dolgoztam a legtöbbet a fa volt, azért is, mert a szülői házban rengeteg faanyag volt, gyümölcsfák, ezeket mind felfedeztem, patináztam, kísérleteztem velük, kihoztam az eredeti színüket, megváltoztattam, stb. Ez tetszett, tetszik a mai napig is, de újabban inkább a bronz felé tendálnák, persze ez már más kategória.
Mi kell az alkotáshoz? Moldova György egyszer azt mondta, egy előadásán hallottam, hogy az amatőrnek ihlet kell, a profinak előleg, de ezt az írótársadalomra értette, de mi kell például a szobrásznak az alkotáshoz? Tehát úgy dolgozol, hogy legyen megrendelés, vagy ha jön az ihlet, a spontaneitás, ahogy említetted, akkor elkészíted, és majd kerül tárlatra, vagy valahol majd kiállítják, vagy felállítják.
Mind a kettő. Általában egy szobrász, egy festő az alkot saját műtermébe csak azért, hogy alkosson, de ugyanakkor vannak a megrendelések, restaurálások, vagy mondjuk a legutóbbi Salac Gyula, ott már szerződések működnek, és ezek már egy kicsit megdobják a szobrásznak az alkotó kedvét is anyagilag.
De ugyanakkor szorít is a határidő.
Természetesen ezek határidőkre kell kész legyenek, és ilyen szempontból egy szervezettebb munka, öntési technológiák megbeszélése, stb. Talapzat megrendelése, felállítása, daruk, betonöntés a talapzatnak, összekapcsolások, stb. Ezek már komplex munkafolyamatok.
Eddig én kérdeztem az alkotó munkáról, de mi az, amit te kiemelnél, egy-egy sorozat, vagy egy-egy időszak?
Mivel hogy szeretem az ilyen extrém dolgokat, például a legelső közötti sorozatok érdekelt, a Gicsnek a megmentése, az átmentése, a falusi falvédők újrahasznosítása, a nippek, amiket összeszedtem, innen-onnan összetörtem, szobraimba beépítettem, ezeket később folytattam a Nagytata ruhatárával. Nagyon érdekes volt, akkoriban még létezett a Soros Alapítvány, ezt annak idején támogatta is, katalógussal is, pénzzel is, és az volt a koncepcióm, hogy a ruhákat, ezt az egész archaikus világot úgy mentem át, hogy átviszem a szobrászatba, és így valahogy túlélik a pusztulást.
Tehát az előtérben látható fából faragott esernyő, kalap, papucs, vagy csizma, ezek mind azt jelképezik.
Igen, igen, csizmák, nadrágok.
is, megmutattad a vendégszobát, ahol gyakorlatilag egy tájház jellegű, vagy egy régi paraszti tiszta szoba található, látható. Ez is a Nagy Tataru határához tartozó?
Igen, annak idején kiállító példányok is voltak, legalábbis az egyik ágy ki volt állítva az Aradi Múzeumban, annak idején a csizmákkal, meg ilyen légyfogókkal és korabeli falvédőkkel.
Van-e valamilyen köztérre szánt alkotás, amin dolgozol?
Jelenleg vannak több terveim, még egyelőre nem szeretném elárulni, de egyelőre leköt ez a május végi kiállítás, még el szeretnék végezni egy-két szobrot és rajzokat berámázni, megijelni, adminisztratív dolgokat elvégezni.
Mi az, ami a szobrászatban, illetve hát az egész életedben irányít, vezet?
Szeretem a hagyományos képzőművészetet, de ugyanakkor megpróbálom összekapcsolni és éreztetni azt, hogy mégis egy mostani világban élünk, és ennek a mostani világnak a specifikumát valahogy beszeretem vinni a képzőművészeti alkotásokba.
Ez az 50 éves születésnap, ez sokat foglalkoztat, sokat gondolkodol rajta, hogy egy fél évszázadot már leéltél?
Arra a gondolatmenetre akarom irányítani az alkotásaimat, hogy nagyjából meg szeretném szüntetni a fakorszakot, és inkább bronz irányába vinném az alkotásokat, és valahogy kapcsolatba szeretném hozni, mivel hogy itt vagyok hegyalján a borral és a bor technológiával, természetesen képzőművészeti szempontból, és már születtek egy-két munkák, rajzok, például borral rajzoltam, meg ilyen, meg borral patinázok, meg borhoz kapcsolódó, szőlőhöz kapcsolódó préselt törköt fogok majd felhasználni a szobrok felületére, meg ilyesmiben spekulálok.
De az 50 éves születésnap az alkalmat és okot is ad egyfajta számvetésre, egyfajta mérleg készítésre. Minden úgy sikerült, ahogy eltervezted eddig, vagy van, amit másképp csinálnál?
Ezt így nehéz megállapítani. Nagyjából sok minden sikerült elkészítenem. Van, amit nem, de úgy nagyjából mérleg szempontjából mondhatom azt, hogy valamit letettem az asztalra, és még szeretnék tovább alkotni.
Akkor engedd meg, hogy én már most boldog születésnapot és jó egészséget kívánjak.
Nagyon szépen köszönöm.